Torális Központ kommunikációs menedzserét hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szervezők örömmel hirdetik meg a 2026-os Szent Damján tábort, amelyre várják a táborozni vágyó sérült fiatalok, valamint a segíteni kész önkéntesek jelentkezését. A tábor idén július 28-a és augusztus 1-e között lesz. A segítők számára a program július 27-én kezdődik. A kezdeményezés célja, hogy feledhetetlen élményeket és közösségi programokat nyújtson a fogyatékkal élő résztvevőknek, mi alatt a családtagok és gondviselők számára lehetőséget biztosít a pihenésre. A táborozóknak a részvétel térítésmentes, a megvalósításhoz szükséges forrásokat pedig adományokból és összefogásból teremtik meg. Az államfő Magyar Pétert javasolja a miniszterelnöki tisztségre, és az országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra, május 6-ára vagy 7-ére hívja össze. Ezt Sulyog Tamás köztársasági elnök azután közölte, hogy fogadta Magyar Pétert a választáson győztes Tisza pártelnökét. A pártelnök személyesen is felszólította Sulyog Tamást a távozásra, aki úgy fogalmazott, hogy megfontolja Magyar Péter érveit. A Tisza pártelnöke szerint megerősített államfői hatáskörrel érdemes lenne módosítani az alaptörvényt, és esetleg közvetlen elnökválasztást tartani. Leendő miniszterelnökként támogatná, ha még inkább tudnák korlátozni fékekkel és ellensúlyokkal a mindenkori magyar miniszterelnök hatáskörét. A Mi Hazánk mozgalom csak egy alkotmányozó nemzetgyűléssel tartja elfogadhatónak az alaptörvény módosítását. Olvasható az Inforádió oldalán. A mai napon magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre, hogy a Tisza politikusaival tárgyaljon, írja a Válasz Online hazai és brüsszeli források alapján. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Magyar Péter, a Tisza párt elnöke kedden ismét telefonon egyeztettek. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el a 8000 milliárd forint felszabadításához. Orbán Viktor már nem vesz részt az uniós államok és kormányfők jövő heti ülésén, a Politikó értesülése szerint. Az informális találkozót Cipruson rendezik meg a jövő héten. A kihívást jelentő geopolitikai környezetről és a következő uniós költségvetésről egyeztetnek majd. Az Európai Bizottság elnöke ismét felvetette, hogy megszüntetni a tagállamok vétójogát a közös kül- és biztonságpolitikában, és áttérnének a minősített többségi döntéshozatalra. A portfólió külföldi lapértesülés alapján arról számol be, Ursula von der Leyen szerint a magyar kormányváltás történelmi lehetőséget teremt a rendszer átalakítására. Az amerikai elnök először reagált a magyar választások eredményére és Orbán Viktor vereségére. Donald Trump a magyar miniszterelnökről szólva úgy fogalmazott, a barátja volt, aki jó munkát végzett a bevándorlás ügyében. Egy amerikai hírműsorban ugyanakkor a választást megnyerő Tisza párt elnökéről is elismerően szólt az amerikai elnök. A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott a Magyarországgal folytatott párbeszédre. Dmitrij Peszkov a moszkvai nyilatkozatában Magyar Péternek arra a kijelentésére reagált, miszerint ha Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívná, válaszolna a hívásra, de ő maga nem szándékozik telefonálni. Végül az időjárásról. A meglévő zárt felhőzet gomolyosodik, illetve a napos tájakon is gomoly felhők képződnek. Emellett fátyol felhők is érkeznek fölénk, de összességében több órás napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul a mai napon. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Április 16-án csütörtökön. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Tompos Péter nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszöntlek minden ígéretedért, melyet nekem hozol. Köszöntöm a munkát és az erőfeszítést, melyet majd ki kell fejtenem. Köszöntlek minden pihenésért is, melyet nekem juttatsz. Szép nap, nekünk ajándékozott nap a Teremtő által. Hozd meg nekünk önmagunk megvalósulásának jó téteményét. Nyisd ki szemünket minden lehetőség előtt. Hozd tudtunkra a valóságot, és mutasd meg a módját, hogyan nézzünk annak szemébe. Daloljon szívünk, Urunk, e szép mai napon, minden élővel együtt, és szeretteinkkel, kik már nincsenek velünk. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről, egészen pontosan a szerelemről szól. A kínai közmondás szerint minél jobban szereti a feleség a férjét, annál jobban javítgatja a hibáit. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a csongorok ünneplik névnapjukat. És a mai nap a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja is. Erre az emléknapra 2001 óta emlékezünk. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben a nemrégiben elhunyt Cigány Györgyre emlékezünk. Bozók Ferenc piarista szerzetes és Tikovics Ernő idézik fel a vele kapcsolatos közös emlékeiket. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
Azzal kezdeném, hogy arra törekedtem, hogy olyan költőket szólítsak meg ebben a Kortársalgó című interjú kötetben, akiknek nagyon hangsúlyos a költészete, vagyis a mindenféle szerteágazó irodalmi tevékenységük, műfajok és egyéb tevékenységek mellett a költészet az nagyon hangsúlyos, vagy legalábbis a költészetük rám akkor is ott hatott. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez egyfajta pillanatfelvétel a korabeli ízlésemről.
9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. A műsor elején dr. Simkó Róberttel, a GYAPOSZ vezetőjével beszélgetünk a gyermekorvosok hivatásáról és egy Együtt az egészségünkért projektben megvalósuló előadás sorozatról. A műsor második részében pedig dr. Csiba Gábor, a CPMed Kft. Szakmai vezetője lesz a vendégünk, akit egy nagyon speciális ultrahang készülékről és a magán, illetve a TB finanszírozott egészségügyről is kérdezünk. Következzen most egy rövid részlet Molnár András műsorából.
Olyan szolgáltatást nyújt, ami unikális, nem elterjedt. Hát, mint például ez, amiről most beszélünk, ez a májzsírmérés. Vagy tényleg a ritka szakmáknak a területén is nagyon fontos hiánypótló lehetőség. A probléma az, amikor mondjuk egy fülorgégészeti vizsgálatra is elmegyünk a magánba, mert sok-sok hét vagy esetleg hónap múlva jutunk be, és kapjuk meg azt a szolgáltatást, amiért életünk során fizettünk.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán Kilátó című közéleti műsorunk szól. A nyugati pályaudvart építette meg terepasztalon a 2024-ben elhunyt Szörényi Szabolcs Kossuth díjas énekes, az Illés és a Fonográf együttes tagja. Nos, a művészről és hobbiáról beszél műsorunkban felesége Rosta Mária, testvére Szörényi Levente, valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója Schneller Domonkos és Erki Nagy Dániel restaurátor. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
A zenész férjem életében kicsit később léptem be. Én 35 éves voltam, 83-ban ismertem meg. Akkor már túl voltak az Illésen, és nagyjából túl voltak a Fonográfon. Ami utána jött, azok már ilyen szóló nagy koncertek voltak, egy Illés koncert, meg Fonográf koncert. Tehát azt mondom, hogy a gyakorló zenekari zenészként kevéssé ismertem. Azt tudtam, hogy mit csinál, azt tudtam, hogy basszusgitáros, azt tudtam, hogy speciális basszusgitáros, aki Paul McCartney stílusban játszik.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban török szentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon napról napra és térkép című műsoraink szólnak. Nos, műsorunkban a levendulát és gasztronómiai felhasználását ismerhetik meg. Majd az adás második felében az autizmusról beszélget Kisné Bartos Erikával, a Ben Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával, érintett szülővel, Berec Renáta. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
De azért mindenki szembesül azzal, hogy sok probléma van, és azért segítségre szükségünk van, és ha más nem, egymást is kell támogatnunk. Tehát itt nem csak a gyermekek támogatás és az ő fejlet, nyilván ez az elsőrendű, de hogy a mi lelki békénk és mentális, fizikális jólétünk is nagyon-nagyon fontos. Tehát sok szülőnek ezt is meg kell emésztenie, és erre rá kell jönniük, hogy ha az édesanyja vagy a család nincs jó állapotban, akkor a gyermek sem lesz jó állapotban.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása. A műsorban az országgyűlési választásokról, még a választások előtt beszélgetett Lesti Árpád politikai elemzővel, Pécsi Krisztina. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Az egész országban jelen legyen a párt, de hát azért azt gondolom, hogy a 20 kvázi megyéből 15-ben jelen kell lenni, ez azért nem egy megugorhatatlan akadály azoknak a szervezeteknek, akiknek van országos jelenlétük. Most a baloldalnak a radikálisabbnak nevezhető, ha szabad így fogalmazni, része, nem tudja megugorni ezt a feltételt. Ennek vannak azért történelmi előzményei, tehát ha valaki végignézi, hogy a munkáspárt 1990-től kezdődően napjainkig bezárólag milyen választási eredményeket ért el, akár időköziken, akár hány egyéniben tudott indulni, akkor azért nagy meglepetés számára nem kell, hogy okozzon az, hogy nem sikerült megugornia.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnóleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megtérés útjáról elmélkedik. Rövid ajánlónkban is most őt hallják.
Hogy tud fájni egy káromkodás, amit hallunk buszon, utcán, jártunkban, keltünkben, és hát nagyon csúnyák tudnak lenni ezek a semmiből jött, semmi felé tartó, semmivé tévő káromkodások. És aki szereti az Istent, annak belehasít a szívébe, ha valaki káromkodik, szidja az Istent, de akár még a csúnya beszéd is, mint hogyha tört vágnának a szívébe.
11 órakor híreket mondunk, majd újra meghallgathatják a Mustármag című műsorunk keddi adásának ismétlését. Ebben pedig Balog Edit, a Talentum Alapítvány elnöke beszél a felnőtt képzésről. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért nevű szervezetnek a nevében vagyok itt, ugye én vagyok ennek az elnöke, és itt foglalkozunk ezzel a felnőtt képzéssel ilyen tudatos szinten, de nem tagadhatom meg ezt a 18 és fél évet, amit tényleg a KIFE-nél töltöttem munkavállalóként, és tényleg nagy szeretettel foglalkoztunk akkor a tagszervezetekkel, ezért néha-néha kitekintek így egy kicsit a KIFE-re, a KIFE szerepére bizonyos dolgokban, úgyhogy egy kicsit szelem a kettőt.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Juhász Gyula Tiszai Csönd című költeményét mondja el Molnár Piroska. Déli 12 órakor a harangszót követően a Mennek királyné asszonya kezdetű imádságunkat imádkozzuk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önök is velünk együtt imádkoznak majd, kedves hallgatóink. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szubiru Szent Bernadett Szűzről beszél nekünk. Majd a folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő csongorokat és a ma születésnapjukat ünneplőket. Ezt követően fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát. A 13 órai hírek után pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva összeállításában. Nos, így hangzik tehát délelőtti és kora délutáni műsorkínálatunk. Újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a rádiókészülékek előtt, és itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában Bozog Ferenc atyát köszöntöm.
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
A mikrofonnál Tikovics Ernő, kezemben tartom az egyik könyvedet, Kortársalgó, ez a címe, és 2013-ban jelent meg a Hit Kreutzer kiadó gondozásában, és ebben beszélgetések olvashatók 21. századi magyar költőkkel, akik fel vannak sorolva itt a hátoldalán, pontosan 22 irodalmára kivel.
De elszámoltuk, mert 26-nak kéne lenni, várjál. 26.
26 irodalmár van felsorolva a kötet végén, és ebből a 26-ból 6 azóta már nincsen köztünk, nem készülhet vele újabb kortársalgás, és ezek között az egyik, legújabban elhunyt Cigány György költő, hiszen költő is volt, és ez a kötet a költői oldalát domborítja ki. Nyilván, ha készítettél vele interjút, akkor van róla élményed. De szerintem, ha nem készítettél, akkor is van, mert a kinyerma azért beleégett az emberek agyába.
Azzal kezdeném, hogy arra törekedtem, hogy olyan költőket szólítsak meg ebben a Kortársalgó című interjú kötetben, akiknek nagyon hangsúlyos a költészete, vagyis a mindenféle szerteágazó irodalmi tevékenységük, műfajok és egyéb tevékenységek mellett a költészet az nagyon hangsúlyos, vagy legalábbis a költészetük rám akkor is ott hatott. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez egyfajta pillanatfelvétel a korabeli ízlésemről. De olyan költőket válogattam, tehát a Kortársalgó kötetben 26 olyan költő szerepel, akiket akkor is ott forgattam, körülbelül 2011-ben kezdődtek ezek a diktafonnal rögzített, még egy ilyen korabeli, kicsit ódivatú interjú készítés volt, tehát ami azt jelenti, hogy ódivatú alatt azt értem, hogy személyes találkozások, diktafonra rögzített, nem ilyen e-mailen küldött, válaszolt, stilizált, átírt szövegek, hanem valódi találkozások, és az is nagyon hangsúlyos, ugye egy ilyen intarziás címe van a könyvnek, hogy Kortársalgó, mert benne van a kor, meg a társalgás kifejezés is. Tehát,
meg a kortárs.
Meg a kortárs kifejezés is, igen. De a társalgás is nagyon fontos, tehát, hogy az egy ilyen alapelvnek tekintettem, amikor elkezdtem ezt az egyébként nem is kis munkát, akkor az volt a szempont, hogy mindenkivel legalább egy, de annál inkább több személyes találkozás is legyen. Tehát, hogy igazi találkozások, igazi személyes találkozások, kávéházakban, presszokban, az íróknak, költőknek, fontos helyszíneken, és olykor-olykor magán a írónak, költőnek a lakásán is történt ez, Cigány György esetében is, az ő felső Zöldmáli úti lakásukban.
Talán írtál is egy eszét erről.
Igazából írtam erről itt-ottam ott. Maga ez az interjú is egyébként megjelent az Agria folyóiratban is.
De a Cigány György Budapestje, nem ez volt a címe?
Nem, ilyen.
De volt? Ilyen,
nem. Dehogy nem. Valóban igazad van, és ez is az Agriában jelent meg. Valóban ezt helyre kell itt tenni, hogy igen, Cigány Györgynek a Budapest képe is foglalkoztatott, meg általában költők Budapestje is készült is egy ilyen antológia, amit szerkesztettem, minek az a cím, hogy Költői Budapest, Budapest költői. Ebben is szerepel Cigány György vers természetesen, de valóban ettől függetlenül is írtam egy eszét Cigány György Budapestje címmel. De most azzal kezdeném, mielőtt a személyes emlékeket felidézném, saját személyes emlékeimet felidézném Cigány Györggyel kapcsolatosan, aki hát szomorú apropó kapcsán beszélgetünk itt, mert éppen a napokban hunyt el.
És nekünk
van egy közös személyes emlékünk is, és az lehet, hogy talán tartalmas, vagy a rádióhallgatók számára ez mondjuk fontos lehet, vagy nem fontos, hanem hogy fogalmazzam, nem haszontalan, hogyha felidézzük a közös emlékünket is. Amire talán emlékszel, ha talán...
Én emlékszem, mert én hívtam meg a teológiára, az Egri Tudományi Főiskolára, a szemináriumba.
Igen.
Magyarul. Akkor én voltam ott a Magyar Egyházi Irodalmi Iskola elnöke, és nagy bánatára a társaságnak néha hívtam vendégeket. Egyébben nem hívtam, ennek annyira örültek, hogy megválasztottak a következő évre is, akkor viszont nagyon sokan jöttek.
Vasadi Péter.
Vasadi Pétert nem én hívtam meg, az még az előtt volt. Igen, meghívtam Eperjes Károlyt, Makovec Imrét, Cigány Györgyöt. Ki volt a piarista, aki sokáig ült börtönbe?
Lénárd Ödönt is meghívtad. Arra is emlékszem, és azt VHS-re rögzítettük, és nagyon sokáig őriztem azt a videókazettát, aztán a korabeli tartományfőnöknek, Kállai Emilnek oda ajándékoztam, illetve nem ajándékoztam, hanem kölcsönadtam, de soha nem került elő, még a hagyatékból sem, pedig mint levéltárban az ő hagyatéka elvileg visszaforog hozzánk, de ott sem találom.
Ezt most szomorúan hallom, mert én azt hittem a szeminárium könyvtárában van a
kazetta. De lehet, hogy van másik példány is belőle. Egy VHS kazetta, amin rögzítettük a Lénárd Ödön piaristával való beszélgetést, azt én tudomásom szerint a Kállai Emilnek kölcsönöztem.
Talán előkerül, meg hát másokat is meghívtam, és ugye Cigány György is eljött. Azon apropóból hívtam meg őt, hogy írt egy cikket. A gitáros mise és a hagyományos orgonás mise összevetéséről. Igazából arról szólt a cikk, hogy lehet-e szent, ami annyira rossz, mint a gitáros egyházi ének műfaja. Ugye így volt? És akkor lejött, és nyilván akkoriban, mint papságra készülők, fiatalok, hát sokan voltak köztünk olyanok, főleg a karizmatikus megújulás hívei, akik hát ugye a gitáros mise, mondjuk így oldalán álltak. Ők lehet, hogy nem örültek annyira, hogy eljött Cigány György, de hát ez volt a lényege, hogy ő nem akarja megsérteni azokat, akiknek ez tetszik, de neki nem.
Halvány emlékek vannak erről a beszélgetésről, lehet, hogy ezt is rögzítettük, de ez nem került hozzám semmilyen formában, tehát hangzó anyag formájában sem. De arra emlékszem a beszélgetésből, hogy hát nyilván, hogy azért a komolyabb minőségi egyházzenének a pártjára kell az az ember, aki a Magyarországon a komoly zenének egyik legnagyobb ismerője volt, aki a Kinyerma című rádióműsorban, Játék és muzsika 10 percben című, nem tudom hány ezerszer előadott, vagy megrendezett Astoria szállóbeli, és egyéb később más helyeken is megrendezett telefonos játék.
Nem, az nem telefonos, hanem
személyes.
Most telefonos.
Igen,
újraindítottak.
Igen, valóban, tehát személyes komoly zenei játéknak volt a riportere, vagy szerkesztője, vagy műsorvezetője.
Sőt, hát az ötletgazdája ő találta ki.
Igen, és aztán volt neki olyan komoly zenei műsora is, aminek az volt a címe a rádióban, hogy csak a deri óráit számolom. És egyébként hát nyilván ő a komoly zenének egy ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen megfelebezhetetlen tekintélye volt Magyarországon, és emlékszem, hogy amikor, de egy kicsit elébe vágok a beszélgetésünk tárgyának, témájának, emlékszem, amikor felmentem hozzá, és körülbelül 12 órányi anyagot rögzítettem diktafonra vele, amiből bőven írhatnék egy nem is vékony kötetet, interjú kötetet, akkor sokszor volt, éreztem ilyen mederbe terelésnek, hogy ő mindig a komoly zene irányába ment el, én pedig abban nem vagyok igazán járatos, és mindig próbáltam visszaterelni a folyammedret a költészet talajára. De egyéb iránt neki a komoly zenei műveltsége mellett az irodalmi műveltsége is hatalmas volt, és emlékszem, amikor ez a szemináriumbeli meghívás volt, akkor valahogy te ezt úgy promóztad, hogy a kortárs költészet, meg vagy a kortárs költészetről kérdezted, hogy kiket tart jónak, vagy stb. És akkor ő nagyon kedvesen a maga szokásos alázatosságával és kedvességével szabadkozott, hogy igazából ő a magyar kortárs lírában csupán egyfajta bedolgozó, tehát nem tekinti magát a kortárs irodalom témájában szaktekintélynek.
Így megjelent vagy 20 kötete legalább, és visszatérve a zenére, egyrészt a Kinyerma, mindig ebédeltem, amikor a Kinyerma ment, mert mentem délután iskolába. Egyik héten délelőtt jártunk, másik héten délután, és amikor délután mentünk, akkor volt az ebéd otthon, és én meg voltam győződve, hogy ezek az emberek beépített emberek, mert nem lehet ezeket a zenéket ismerni vagy felismerni, de nem, ez egy teljesen őszinte játék volt, nem voltak beépített, vagy nem tudom, hogy voltak-e beépített emberek. A másik pedig, hogy megkértük őt, hogy játszon valamit nekünk a szemináriumban. mivel ő zongoraművész is volt, de aztán a zenei ismeretterjesztést választotta, és leültettük egy ilyen teljesen lestrapált és lehangolt harmóniumhoz talán, és játszott rajta valamit. Nyilván nem rajta múlt, hogy nem úgy szólt, ahogy kellett volna, de megtette.
Amellett, hogy ő nyilván zongoraművész is volt, a Felső Krisztina városi templomban orgonált, és más helyeken is, tehát az egyházi orgonával is baráti viszonyban volt, és minőségi kapcsolatban. Sok mindent gondoltam, hogy mondok, vagy villantok fel róla személyes emlékeket, de alá is kérdezhetsz.
Még annyi a személyes emlék, hogy a pápalátogatás során
azt
ő kommentálta. Akkor majd elmondom ott, amit akartam.
De mondjad.
Csak annyi, hogy ő kommentálta.
Kezdhetjük azzal is.
Vagy ő kommentálta, közvetítette II. János Pál látogatását, első látogatását Magyarországon, és helikopterrel ment, és mondta, hogy hát nem volt az utolsó mulatság helikopterezni a pápa nyomában.
Ezt az élményt a Szent II. János Pál pápának, hogy hogy is fogalmazzuk, a látogatásának a kommentálását, narrálását, ezt élete egyik jelentős élményének és eseményének tartotta, és részletesen be is számolt róla ebben a Kortársalgó interjúban, mint egy meghatározó élményre. Hiszen mindenhová kísérték a pápát, és igazából neki nagyon képbe kellett lenni, és folyamatos jelenlétet, szolgálatot igényelt részéről ez a nagy pápa látogatás a Hősök terén, és máshol is.
Fölemlített, vagy fölemlegetett, és nem csak nekünk, hanem többször egy élményt, hogy egy időben egy helyen volt, Tűz Tamás költővel Győrben?
Igen, Tűz Tamással kapcsolatos győri emlékeit is felidézi a kortársalgó interjúban, és még ha már Tűz Tamást szóba hoztad, meg kell említeni még egy másik papot, Nagy Miklóst, aki pápai kamarás volt, és a Mindszentiféle pernek a 5. vádlottjaként az Andrássy út 60-ban kínozták, és Nagy Miklós pápai kamarással a front alatt, illetve az ostrom alatt, Budapest ostroma alatt együtt voltak abba a pincébe, amely a Budán, azt hiszem, hogy nem akarok én sem butaságot mondani, talán az Irgalmas Nővéreknek a pincé célja volt, és Nagy Miklós pápai kamarás, aki később Únyban lett száműzve, amikor szabadult a börtönből, tehát a Rákosi rendszer után.
Az esztergomi egyház
meg a legkisebb. Igen, egy kis bányász való minden, ráadásul nem is katolikus való elsősorban, hanem református. Egyszer tervezem azt, hogy ott van eltemetve, és ott a sírja. A sírkövére az van írva, hogy lássátok, mennyire szeretett a mise befejeztetett. És ő neki van egy jelentős, egyfelől sok emléke volt Cigány Györgynek, és meghatározó referencia személy volt Nagy Miklós atya az ő életében, és írt is hozzá egy verset, amely versnek már mint a emlékére, nem hozzá, hanem Nagy Miklós emlékére írt egy verset, amelynek az a szíme, hogy szurzum korda, vagyis hogy emeljük föl szívünket, és ezt a verset én beemeltem, kár, hogy most nincs nálam, a Magyar Költők Jézusa című antológia, amely jelentős klasszikus 20. századi magyar költők Jézus verseiből válogat, és azokhoz írtam 10 mondatos reflexiókat. Ezek a reflexiók nem verselemzések, nem klasszikus értelemben vett versértelmezések, hanem inkább a spirituális vagy a lelkiségi irodalomhoz hasonló meditációk. Ez egyébként meg is található, mert a Pázmány Péter elektronikus könyvtárban hozzáférhető a teljes kötet, és 2 olyan költőt válogattam csupán be, akik még élnek, és nem úgymond a nagy klasszikus 20. századi magyar költők, tehát nem Adi József, Attila, Babits, Kosztolányi, és így tovább. Az egyik Cigány György, a másik Jankulla úra. Mert az ő egy-egy versük, tehát a Cigány Györgynek és a Jankulla úrának egy-egy Jézussal kapcsolatos verse annyira megérintett, hogy nem tudtam kihagyni még akkor is, hogyha ők akkor még élő költők voltak. Tehát Jankulla úra nyilván még most is élő költő, és Isten éltesse is sokáig. Arról szól a vers, hogyha egy kicsit prózában próbálnám elmondani, ez a szurzum korda. Arról szól, hogy Nagy Miklós volt egy olyan, hogy vasárnap egyetlen nénikének mondta el nem csak a szentmisét, hanem a szentbeszédet is. És akkor valahogy erről szól, hogy a sátáni gonosz világ ellen 2 összeesküdtek, az egyik egy hajlott hátú nénika, a másik pedig Miklós Jézus küldötte pap. Tehát az ő életében egy meghatározó referencia személy volt ez a Nagy Miklós nevű. Pápai kamarás, ma már nincs ilyen, hogy pápai kamarás, az talán megszűnt ez a egyházi rang.
Csak azért említettem
Tűz Tamást,
és közben kerestem erre a találkozásra, hogy úgy derítették ki, hogy találkoztak ők már korábban, ez nem volt benne?
De keresem. Győrrel kapcsolatosan beszélgettünk, és Győr neki nagyon fontos volt. Egy kicsit idézek is. Igen, azt mondja, hogy idézhetek konkrétan?
Persze,
54. oldalnak az alja felé van egyébként, amit most fel fogok olvasni.
Kinyitom én is.
Győrről sokat írtam. Van egy versem, amelynek Győri Tedeum a címe. Idézem most Cigány Györgyöt. Makkó Lajossal, vagyis a Kanadában élő Tűz Tamás költővel. Tehát Makkó Lajos volt az eredet, tehát a Tűz Tamás az a művészi neve.
Igen.
Valamikor írtam Szabó Ferenc lapjába, a Távlatok folyóiratba egy recenziót Vasari Péter egyik verskötetéről. Ezután kaptam váratlanul egy levelet Kanadából Tűz Tamástól. Azt írt a Tűz Tamás Cigány Györgynek, hogy drága Gyurkám, milyen régen nem láttuk már egymást. Én persze tudtam, hogy sosem találkoztunk. Fakadt ebből egy vers, hogy gyerekként biciklizek Győrben, és a szeminárium felül a káptalan dombról a kispapok ragyogóan szép, világos, kék reverendában mennek párosával. Tamás ezt vissza is igazolta, hogy köztük volt. Nem biztos, hogy találkoztunk, de találkozhattunk, láthattuk egymást.
Tehát akkor van egy történet arról, hogy hogyan találkozott, csak nem tudta, hogy találkozott akkor még a későbbi Tűz Tamás papköltővel.
És még egy, hogy hogyan lett Makkó Lajosból Tűz Tamás, ha már itt a papköltőknél vagyunk, mert a Nagy Miklós kapcsán papköltőt említünk. A neves győri papköltő, Harsányi Lajos, szintén győri papköltő, tegyük hozzá, javasolta, hogy vegyen fel költői nevet, mármint Makkó Lajos, mert hogy Makkó Lajos névvel nem lehet verseket publikálni. Lehet, hogy Bozók Ferenc névvel se nagyon kéne, mint Domozdói Ferencnek kéne lennem. Fölírt néhány változatot. Tamás egy kalapból húzott a több név ötlet közül. A költői nevek közt szerepelt a Hold Ábel például. Szerencse, hogy nem a Hold Ábel nevet húzta, hanem a Tűz Tamást, írja Cigány György, hogy emlékezik vissza így. Hmm. És akkor mondok esetleg személyes emlékeket.
Igen, akkor térjünk rá a személyes emlékekre. Amikor csak egy pár húzom, Kuklai Antal atyát megkérdezték, hogy hányszor találkozott, vagy mik a személyes emlékei Pilinszkiről, akinek kutatója lett. Azt mondta, hogy talán csak egyszer találkoztak, amikor lejött Sárospatakra egy író-olvasó találkozóra, ő pedig akkor az egyházi gyűjtemény gyarapításán fáradozott. Itt hány találkozás?
Még ami hirtelen megindította bennem a Pilinszki felé való gondolkodást, az, amit mondtál, hát ugye a Kuklai atyának a Kráterperemén, ugye a című könyve, azt tudod, hogy az én kiadóm adta ki nem régen. Kicsit vastagabban több fotó van benne, az Üveghegy kiadó, Vékhelyi Balázsnak, aki az utóbbi könyveimet adta ki mostanában, utóbbi évtizedben kb. Ő adta ki a Kuklainak a mondjuk második javított és bővít, bizony szempont a bővített kiadású Kráterperemét, és szerintem biztatom a kedves rádió hallgatókat, hogy rendeljenek ezekből a Kuklai könyvekből, mert szerintem még van. Jó, és akkor nyilván megvolt ez a személyes kapcsolat, és itt-ott amúgy így úgy amúgy irodalmi találkozók kapcsán már volt valami minimális személyes nexusom Cigány Györgyre, de nyilván ezt az egri szemináriumi találkozást már ő nem tudta felidézni, nem emlékezett rá, hogy kik voltunk mi, akik ott fogadtuk. Arra emlékezett, hogy fogadtuk, de hogy én ki voltam is. Hogy
nyilván. De arra emlékezett, hogy igen, járt Egerben, igen, a szemináriumban.
Persze. És amikor készült a kortársalgó kötet, akkor természetes, hogy eszembe jutott Cigány György, mert én Cigány Györgynek egyébként a verseinek a lírai futamait, illetve ezt a, nem is a lírai futamait, hanem ezt a meditatív, mindig a hétköznapi látványból a transzcendens felé elugró költészetét nagyon magaménak éreztem. Talán tanultam is belőle, vagy hasznosítottam, vagyis úgy is mondhatnám, hogy Cigány György egyike volt azoknak a katolikus, most ezt majd mindjárt azért teszem fel a kérdőjelemmel, majd visszautalok én erre, költőt, hogy valahogy hatott rám ez a fajta látványból, mondjuk konkrét természeti vagy egyéb megfigyelésből, például az édesanyjának, a ritiküljének a fényes csatján hogyan csillant meg a napsugászok. Ezek az ilyen nagyon finom kis képek indítják őt egyre mélyebb, egyre transzcendensebb tartalmak felé, és valami ilyesmit szeretek én is a költészetben. Természetes, hogy kihagyhatatlan volt számomra Cigány György, már amikor terveztem, hogy kiket szólítok meg a kortársalgó kötetem kapcsán, egyéb iránt, akiket megszólítottam, azok közül mindenki, illetve egy kivételével mindenki elfogadta. Nem tudom, ez korrekte, hogy elmondjam, hogy ki nem.
Hát nem tudom, mondjuk.
Én nagyon szeretem akkor a Fabó Kingának a költészetét, és őt megszólítottam, de utólag őt rehabilitálom, hogy nem fogadta el, mert akkor már súlyos beteg volt.
Ez érthető.
Minden esetre visszatérve Cigány Györgyre, a Felső Zöldmáli úton a Rózsadombon volt az ő házuk, ami egy tulajdonképpen társasház, nem is a magas ház, és szerény, mondhatom, hogy ahhoz képest, hogy tényleg egy országosan ismert, tényleg sokat televízióban, rádióban, zenei életben sokat dolgozó személyiség volt, ahhoz képest szerényen élt második feleségével, akit úgy hívtak, hogy Simon, illetve úgy hívnak, hogy Simon Erika, most már özvegye, sajnos. Az első feleséget is Erikának hívták, Jámbor Erika. De az első felesége elhunyt, és akkor Cigány György megözvegyült. Így a Simon Erikával is egyházi házasságot tudott kötni. És arra emlékszem, hogy amikor mentünk le, mert olyan kedves volt, hogy levitt a helyi járat az autóval, annyira a közvetlen és kedves személyiség volt, neked is tudom, hogy volt vele több találkozásod is.
Igen, pont Nagy Miklós kapcsán.
De és tudod, hogy mennyire közvetlen és kedves ember volt, hogy nem csak, hogy felajánlotta, hogy elvisz, hanem olyan figyelmes volt, hogy amikor kínlottam a magas szárú cipőmmel, akkor cipőkanalat adott a kezembe, hogy azzal egyszerűbb higgyem el. És amikor gördüntünk le a Pittypang utcában, akkor egy tavaszi nap lehetett, valószínűleg hasonló, mint most, ilyen áprilisi, nem tudom pontosan mikor készült, mert több interjú is készült, többször voltam ott náluk interjúzni, és valóban Pitypangba, gyermekláncműbe borult az egész Pitypang utca. És akkor én mosolyogva, vagy beszélgettünk el, és derűsen mondta, hogy azért a Pitypang utcában nem minden évszakban van Pitypang, tehát kifogtam, de tény és való, hogy a Pitypang utca, amikor van Pitypang, akkor az nagyon Pitypangos utca. És hát tényleg egy ilyen nagyon kedves emlék, cipőkanáltól kezdve a süteményig, meg a kávéig, amivel megkínáltak, egy olyan bensőséges családban találtam magam, mint hogyha oda járnék, mint hogyha egy ilyen házi vendég lennék. Tehát nem éreztem azt, hogy egy ismeretlen ember vagy, aki eljött ide vadidegenként interjút készíteni. Tehát olyan fajta otthonossággal fogadtak engem ott is. És aztán később...
Később viszonozta a látogatást?
Azért nem viszonoztam, mert én akkor még nem Pesten laktam, én akkor Gödön laktam. Eljöhetett volna Gödre, és fogadhattam volna ott is akár, de ez nem történt meg. Viszont egymás könyvbemutatójára eljöttünk, és volt olyan, hogy eljött könyvbemutatóra nem csak Pestre, hanem Vácra is.
Misédre nem ment?
Arra nem, olyanról nincs emlékem, hogy Misére eljött volna.
Mert az a Krisztinában te is?
De akkor nem, akkor én Gödön laktam.
Akkor nem volt átfedés.
Nem is Budapesten laktam, és én egyébként, bocsánat, nem a Krisztina városi templomban szolgálok. Rosszul mondtam egyébként, Felső Krisztinát mondtam, ugye nem? Tehát ő a Krisztina városi templomban orgonált, én pedig a Felső Krisztina városi templomban szolgálok, a Keresztelő Szent János plébánia templomban. És hát olyan is volt ez olyan kedves emlék, hogy eljött egy könyvbemutatómra, és adott a kezembe egy saját új kötetét dedikálva. Aztán persze az idő elsodott, én messze kerültem, 4 évre Mosonmagyaróvárra, aztán Nagykanizsán is laktam, és tudtunk egymásról, meg írt elő szót az egyik kötetemhez, de...
Melyiket?
A Szilveszteri Gótika című kötetről. De igazából aztán elmaradt ez a kapcsolat, ahogy tetszik. Néha még e-mailt váltottunk, de a tényleges kapcsolat az kvázi már olyan 5-6 éve nincs, vagy nem volt az utóbbi esztendőkben.
És most folytatjuk tovább a beszélgetésünket Bozók Ferenc atyával, a nemrégiben elhunyt Cigány Györgyről.
Hogyha az ő személyét kellene felidéznem, akkor úgy fogalmaznám meg egyszerűen, hogy az az embertípus, akit én nagyon sajnálok a mai magyar közéletből, kultúrából, társadalomból, politikából, mindenhonnan, ez az igazi humán gentleman úriember, ez az ilyen igazi művelt. Hogy lehetne ezt jól megfogalmazni, ez az ilyen kiveszélyben lévő humán művelt ember, akinek az irodalmi, a komoly zenei, a filozófiai, teológiai műveltsége egyaránt tényleg sajtókész. Amiket ő mondott, azt alig kellett stilizálni, mert sajtókészen fogalmazott, nagyon választékosan, nagyon tartalmasan lehetett vele beszélgetni. Ezt nem mindenkiről mondhatom el, bár akkor most sokakat megbántok talán, de ő nagyon jó, nagyon hálás interjú alany volt.
Az előbb kérdőjelbe tettél egy jelzőt, a katolikust, ugye vele kapcsolatban?
Igen.
Miért?
Nyilvánvaló, ezt nem könnyű kimondani valakiről, hogy katolikus költő, még magamról sem tudom, mert ugye Pilinszky is sokféle választ adott arra a kérdésre, hogy akkor ő katolikus költője, valamikor azt mondta, hogy költő vagyok és katolikus, máskor azt mondta, hogy a világirodalomban egyetlen egy igazi katolikus költő volt Assisi Szent Ferenc, tehát sokféle választ adott, és azt hiszem, hogy így nem lehet Cigány Györgyöt sem behatárolni, hogy ő a katolikus költő, viszont például ebben a kortársalgó interjú kötetben azért beszél arról, hogy ő hogyan van ezzel a hitetlenség, katolicizmus kérdésére. Például a vallásos költészetről általában, például kérdeztem tőle egy 58. oldalam, úgy majd kivágott.
Ott vagyok, igen, nézem.
Tehát kérdeztem például azt tőle, hogy van napjainkban úgynevezett vallásos költészet? És akkor tettem hozzá, most ezt mondhatjuk zárójelben, hogy kérdeztem tőle egy pap, aki verseket ír, zárójelben zárva. Azt is kérdeztem tőle, hogy hogyan jelenik meg Cigány György költészetében, versében a vallás, a transzcendencia. És az lenne jó szerintem, hogyha most ezt a kettőt így együtt felolvasnám,
jó,
hogy mit válaszolt. És akkor Cigány Györgynek a válasza. A remek mű nem illő téma választással, hanem minősége által válhat szakrális szépségűvé. Természetesen vannak szolgáló szövegek, imák, zsoltárok, népénekek, strófák, melyekben tematikusan megnevezve és nyilvánvaló módon van jelen a vallásos élmény. Azután vannak olyanok, amelyekben a keresztény gondolat kimondhatatlanul, rejtetten, elvontan, csak a mű esztétikai minőségének mennyei hitelében van jelen, akár még a szerző által sem fölismert tudati lelki folyamatok, megsejtések sodrában. Ha műveinkben nincs benne Jézus, akkor semmi sincs benne, felelte a vigília körkérdésére egykor, ha egyébként nem túl vallásos Ottlik Géza. Vélve, hogy nem néven nevezve kell jelen lennie, hanem valóságosan. Ha ő nem árad bele a még oly profán világi jelentés mozzanatokból összelakott művembe, ha másként nem, hát mint szomjúság, halhatatlan vágy, a szarvas kívánkozása a szép hűvös patakra, akkor nem is hoztunk létre semmit. Létünk súlyos élménye, alig ha válik vers valósággá, a naívan idillikusban, a hangulatos moralizálásban. A költészet kemény anyaga ennek ellenáll, és elhallgat a titok közelében. Amikor nem kérdezünk már semmit, csak rányítjuk egymásra a kinyilatkoztatás ablakait. Hogy verseink magunk álljanak helyt a keresztény eszmévilág megszentelt valóságában, esetleg teológiai töredékességgel, de költői teljességgel. Mert az úgynevezett katolikus költő versművészetének egyik lehetséges veszélye, hogy a szerző eleve birtokosa, megvalója annak az igazságnak, amelyet tükör által homályosan, a vers erői által kellene felfedeznie.
Most akkor a lényeg ennek mi?
Most jön a lényeg. Hiszem, hogy Istennek köze van ahhoz, amit a versben leírok. Sőt, több köze van, mint nekem. Ha abból indulok ki, hogy a Szentlélek nélkül semmi sem jöhet létre, akkor hiszem, hogy a verseknek is van transzcendens hátterük. Valamiképpen a profán, vagy akár erotikus versekben is, ott kell lenni a transzcendens háttérnek.
Most már érteni vélem, de attól tartok, hogy kicsit homályos.
Az volt az alapkérdés, hogy a vallásosság, a transzcendencia és a költészet, illetve hogy a vallás, a transzcendencia hogyan jelenhet meg egy költői alkotásban, akár direkt módon, akár valahogy indirekt módon. Egyébként hosszabban a 67. oldalon a pápa látogatásról is beszélje. Az lehetne még érdekes.
De arra sokan emlékeznek még.
Még azt esetleg felidézném, hogy mit válaszolta erre a kérdésre, hogy jó?
Jó.
Mindkét magyarországi pápa látogatást Cigány György moderálta, kommentálta a televízióban. És akkor megkérdeztem tőle ebben a kortársalagú interjú kötetben, hogy milyen emlékeket idéz önben a második János Pál és mind a két pápa látogatás.
Csak egy valami, hogy ez a kommentálta szó, ugye most már alig használjuk, azt még, hogy kommentel. Ugyanaz a gyöke, az alapja is teljesen mást jelent.
Ilyen érdekes tényleg. A kommentelnek azért kicsit ilyen pejoratív is, nem, hogy alá kommentel valamit, egy valami tényleges tartalom alá.
A kommentel meg inkább magyarázza.
Igen.
Akkor a válasz? Vagy a kérdés mi volt?
Ezt már felolvastam.
Ja igen, akkor a válasz.
Na, és akkor most jön a Cigány György válasza. Jó. Mindkét pápa látogatás televíziós pályafutásom legszebb napjaihoz tartozik. Felejthetetlen élmény volt. Véletlenül lép itt a fénykép, amint állunk a budaörsi repülőgépen Török Józseffel, az egyháztörténésszel és Veres András püspökkel, aki ekkor még egyszerű ifjú pap volt. Így szálltunk föl egy katonai helikopterbe.
Bocs, a prefektusunk.
Igen, a Egri Szeminárium prefektusa volt. Most győri püspök.
Igen.
Ezzel repültünk a pápa látogatás helyszíneire, vagyis Máriapócsra, Pécsre és Szombathelyre. Debrecenbe csak a Népstadionba gyalog. Magáról a pápáról persze rengeteg adminisztrációs dolog vont el a figyelmem. Sok mindenre kellett gondolnunk, tehát nem volt elég időnk magára az élményre. Inkább az volt előttünk, hogyan tudjuk szolgálni ezt a csodálatos jelenséget, amelyben együtt vagyunk. Szigorú forgatókönyv szerint dolgoztunk. Mégis újra és újra ment minden, és állandóan át kellett beszélnünk Török Jóskával, hogy melyikünk mikor mit mondjon. Meg volt szabva, mi történik, ha Ferihegyre beér a pápa repülőgépe, hogyan várja a köztársasági elnök, akkor Göncz Árpád, ki hova áll, és így tovább. Meg volt mindennek a protokollja és liturgiája. Fő feladatunk mégis az volt, hogy mindazt, ami történik, adekvát módon kommentáljuk, hogy a történéseket minél közelebb hozzuk a kedves tévénézőkhöz. Sokszor, amikor nem beszél, csak integetett és járt, úgy éreztük, mi mondjuk, amit ő igazából mond. Amikor nem beszélt, csak jelen volt valahol, az is sugárzó volt. Egy apáca exotikus örömében átközötte magát a kötélkordonon, odaszaladt a pápához és megcsókolta a gyűrűjét, de a pápa ezt is jól fogadta, nem riadt meg. Úgy tűnik, hozzá volt szokva az ilyesmihez. Pápával kapcsolatos televíziós munkám és élményem, gyakran közvetíthettem a karácsonyi és húsvéti Urbi et Orbi áldásokat is.
Igen, hát nyilván vallásos, illetve lírai, úgymond lírai szemszögből közelítettünk Cigány Györgyhöz, a nemrégiben elhunyt Cigány Györgyhöz. Mivel zárnád ezt a róla szóló megemlékezést?
Talán nem véletlen, hogy hangsúlyos az, hogy Cigány Györgyre emlékezve a személyes emlékek mellett a költészetére terelődik a hangsúlyt, hiszen éppen a mai napon van a költészet napja. Holnap, ugye?
Így van, mondjuk április akkor holnap, 11. mert de ezt április 10-én pénteken veszünk fel, és szombaton megy először adásba, tehát nagyon aktuálisak vagyunk.
Csak úgy azzal számoltam, most ravasz akartam lenni, hogy ha holnap kerül adásba, akkor úgy mondom, hogy ma, vagyis holnap, érted?
Tehát akkor azt hitték volna a hallgatók, hogy,
hogy az agya az egy élő adás.
Hát akkor ezt most elkotyogtam, de szerintem az élményéből semmit nem von le, hogy már egy napos ez a beszélgetés, amikor először adásba kerül, hiszen azért jó pár évet idéztünk fel Cigány Györggyel kapcsolatban, egyrészt személyes élményeinket, ami, ha belegondolunk, legalább 30 éves, kb. 30 évvel ezelőtt volt az EGRI szeminárium vendége, illetve...
Igen, pontosan.
De ő is megért 94 évet.
És még egy, mivel igen, költészet napja lesz, vagy van, ezért azra bátorítom a kedves rádióhallgatókat, hogy lapozzák fel Cigány György verses köteteit,
vagy az interneten
keresnek. Mert nagyon nagy tartalmakat és szépségeket találnak benne.
Köszönöm szépen, hogy itt volt Bozók Ferenc atyának, piarista szerzetesnek, mondhatjuk, hogy Cigány György kollégájának. Egyrészt azért, mert mondjuk mind a ketten verseket írtok, költők vagytok, voltatok, másrészt pedig már te is rádiós személyiségnek számítasz akár, hiszen neked is van fejtörő műsorod itt a Szent István Rádióban, még ha nem is naponta jelentkezik, mint a Kinyerma Cigány György szerkesztésében.
Méltatlan lenne, hogyha Cigány Györgyhöz hasonlítanám magamat, de annyi bizonyos, hogy mind a ketten katolikus elkötelezettségű költők vagyunk.
Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, Bozók Feri atyának pedig, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Tikovics Ernőt hallották. Thank you.